Folytatódik brüsszeli hét a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. A június végi állam és kormányfői csúcs találkozón Angela Merkel német kancellárnak, mint az Európai Tanács soros elnökének egy alkotmányozási menetrendet kell a tagállamok elé terjesztenie. Alkotmány egyelőre valószínűleg nem lesz, de egy új alapszerződést már a csúcs találkozón is ratifikálhatnak a tagállamok. A részletekről Forris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdeztem.
Az elmúlt hetekben rendkívül, tulajdonképpen a francia választások alatt, meg egy kicsit a brit politika mozgása nyomán is hihetetlenül felgyorsultak a folyamatok. A fél év elején még mindenki arra számított, maguk a németek is ezt jövendölték, hogy most júniusban leginkább csak arról lesz majd döntés, hogy hogyan mehet a dolog tovább. Tehát, hogy elfogadják azt az ötletet, hogy hívjanak össze egy új kormányok képviselőiből álló konferenciát, amelyik ősszel a portugál elnökség alatt elkezd szövegezni, amit aztán valószínűleg a szlovénok alatt a jövő fél évben, jövő első fél évben véglegesítenek, netán alá is írnak. Ez egy ilyen kis új szerződés, valami fajta alkotmányt kiváltó szerződés lehetne, és szerencsés esetben a ratifikáció a francia elnökség alatt a jövő második fél évében talán meg is történhetne valamennyi tagországban. Most ehhez képest olyan hangokat hallani folyosói beszélgetéseken, befolyásos országok vezető diplomatáival beszélgetve, hogy júniusban, ahogy ezt egyébként a brit sajtó kezdte előztetni kicsit partalanul, de gyanítjuk, hogy ők nem mindig tudják, hogy pontosan mire is gondoljanak emögött. Egyszerűen, tehát júniusban tulajdonképpen egy leendő új szerződés tartalmáról egyezhetnének meg az állam és kormányzók a brüsszeli csúcs találkozón. Tehát nem arról, hogy kezdjenek el gondolkodni, hogy mi legyen egy új szerződés, hanem pont fordítva. A júniusi csúcson leernék a szövegeket egy új kis szerződéshez, egyszerűsített szerződéshez, Róma 2 szerződéshez, a neve még nem világos. A tartalmi szövegeket kijelölnék, a mag kérdésekben, a kulcs kérdésekben megállapodnának, és ha lenne is utána egy ilyen úgynevezett kormányközi értekezlet az ősz folyamán, valószínűleg szeptemberi kezdéssel, annak az lenne a dolga, hogy azt kitalálja, hogy mi legyen a szerződésbe, hanem hogy szövegezett formába öntse azt, amiben most júniusban megegyeznek. Tehát júniusban nem kizárható módon tulajdonképpen megszülethet politikai szinten is tartalma az új szerződés szövege.
Mi lehet ebben az úgynevezett kis szerződésben, ugye, mert az új francia elnök beszél arról, hogy mini szerződésre lenne szükség, ami az intézményi reformokat tartalmazná, de az egyéb politikai vívmányokat nem. Most úgy tűnik, hogy a britek is osztanák ezt az álláspontot.
Van egy egyszerűsített szöveg, sokkal összevontabb tartalommal, és semmiképpen se a hajdani alkotmányos ambíciókkal. Egyébként, ha már a franciák szóba jöttek, akkor látni lehet, hogy ennek az egész elmozdulásnak brüsszeli ellendők, de akár diplomaták véleménye szerint is két dolog áll a hátterében. Az egyik az, hogy van egy hatalmas igény arra a tagországok politikai elitjében, hogy zárjuk már le ezt az alkotmányos dolgot. Másfelől viszont azzal, hogy Sarkozy megnyerte a választást, meggyőző többséggel nyerte meg, és egy viszonylag megfogható európai politikával, hirtelen mindenki úgy érzi, hogy ezt most meg is lehet csinálni. Tehát van egy felfokozott várakozás és optimizmus az iránt, hogy ez most megvalósítható, és úgy tűnik, hogy a különböző feltételek, egy új dinamikus, tenni akaró francia elnök berobbanása, egy pragmatikus és ugyancsak az ügyet megoldani akaró, és éppen történetesen elnökségi pozícióban levő német kancellár tenni akarása, egy láthatóan bizonyos építőjellegű európai örökséget hagyni akaró brit miniszterelnök, aki még kormányzati helyzetben van, és még a döntés pillanatában is ott lesz. Tulajdonképpen sokak szerint semmikor máskor nem lehetne a brit döntés annyira jó esélye pozitív, mint most.
Na, a londoni álláspont mitől változhat meg ennyire, hiszen pont ők voltak azok, akik a leginkább hangoztatták azt, amiről a hírek előtt beszéltünk, hogy ezt a bizonyos nemzeti vétójogot nem szabad tovább szűkíteni. Ez eléggé neuralgikus pontnak tűnt legalábbis az alkotmányozási új alapszerződés vitájában.
Két dolgot kell látni. Az egyik az, hogy végül is a brit kormány is aláírta az alkotmányos szerződést. A brit megközelítés, és ez egyébként hasonlít a franciához is, az egész kérdéskör kapcsán leginkább az, hogy rendben van, csináljunk egy másik szerződést, de annak legyen annyira látható más tartalma is az alkotmányos szerződéshez képest, hogy azt lehessen mondani, hogy nincs szükség népszavazásra, mert ez már egyszerűen más. És itt jön be akkor annak az igénye, hogy ez a szerződés sokkal rövidebb legyen, tényleg csak mag kérdésekkel foglalkozzon. azoknak a kérdéseknek a kapcsán ne térjen el attól, amit már egyszer az országok egyébként aláírtak. Tulajdonképpen a struktúrája, a kompozíciója változon csak a dolognak, egyszerűsödjön le, de mert leegyszerűsödött, és már nincsenek benne hatalmas ambíciók, teljes EU-politikánkra vonatkozó leírások, alkotmányos bevezetők és hasonlók, ezért nem is lehet alkotmánynak tekinteni, tehát valóban csak egy szerződés, ami ennek megfelelő eljárással, szerződéses parlamenti ratifikációval el is lehet fogadni.
És a lengyeleket mivel lehet majd megpuhítani, mert ők voltak a másik nép tulajdonképpen, vagy talán az első nép, akik a legtöbb fejfájást okozták Angela Merkelnek, most itt pont a szavazati rendszer megváltozása miatt.
Ha valakin, valahol, valamelyik országon megbukhat, ez az egész szerződés és felbuzdulás, ami most van, és ami most hirtelen optimistán tekint a néhány hét múlva az esődékes brüsszeli EU-csúcsra, akkor az Lengyelország. Lengyelország kiszámíthatatlan, és tény, hogy a jelenlegi lengyel vezetésnek nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy lehetőleg Nizza egy szerződési rendszert őrizze meg, és semmiképpen se vegye át a kettős többséget, ahol a lengyel politikai befolyás csökkenhet. Az minden esetén nagyon sokoknak szemet szúrt, hogy a szamarai EU-orosz csúcs találkozón úgy Barroso elnök, mint általában a soros EU elnökség, az EU álláspont hirtelen kiállt a lengyelek mellett. Van egy olyan olvasat, hogy ez a korábbiaknál hangsúlyozottabb a lengyel barát álláspont Szamarában egy picit már a júniusi csúcsra kacsintva is történt, puhítandó a lengyel álláspontot, mint egy azt mondandó, hogy látjátok, ti most szolidárisak voltunk veletek, hát legyetek ti is rugalmasak akkor, amikor egy közös új szerződés kihordása tét majd egy hónap múlva Brüsszelben.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Ezen a héten a hónap évfordulója rovat fő témája a foglalkoztatási hét lesz, amit június 5-én és 6-án rendeznek meg 14. alkalommal. Hogy mi is ez, arról Szatmári Zitát, a Brux Info szakértőjét kérdeztem.
14. éve rendezik meg a foglalkoztatási hetet. Ez egy kétnapos konferencia és kiállítás, amely ebben az évben június 5-én és 6-án kerül megrendezésre Brüsszelben, és a két nap alatt uniós döntéshozók és szakemberek értekezhetnek a legújabb foglalkoztatás politikai tendenciákról, és vitázhatnak arról, hogy hogyan lehetne az Európai Uniót versenyképesebbé tenni, aminek része a foglalkoztatás politika. Nagyon érdekes abból a szempontból a konferencia, hogy mindenki összeállíthatja saját maga mini programját, mert rengeteg párhuzamos esemény van, és ezért érdemes, hogy nagyobb cégekben a foglalkoztatás politikával foglalkozó szakemberek ellátogassanak oda.
Ezen a konferencián ott lesznek a döntéshozók is, tehát akik valóban alakítják az uniós foglalkoztatás politikát, vagy ez csak a szakértőknek, hogy megbeszéljék?
Ott lesznek nem csak a szakemberek, hanem az Európai Unió intézményeinek a képviselő is, konkrétan például az Európai Bizottság, aki például a foglalkoztatás politika és esélyegyenlőséget felelős biztossal, Spidla úrral képviselteti magát majd.
Egyre többször lehet hallani a Brüsszelből, hogy ugye a munkaerőpiac egyre rugalmasabb, és biztonságosabbá kell tenni. Miért kell biztonságosabbá tenni?
Igen, a foglalkoztatási hét az végül azért is aktuális, mert egyre többet beszélünk a foglalkoztatás politikai kérdésekről. Az egyik alapkérdés az például az, hogy hogyan lehet a munkavállalók rugalmasságát és mobilitását a megfelelő biztonsággal és garanciákkal ötvözni. Van egy olyan fogalom, mint a rugalmas biztonság, és ez mégis azt jelenti, hogy össze kell egyeztetni a munkaerőpiacot az európai lakosságnak az életkörülményeivel, a versenyképességgel és saját életformájának a megtartásával. Tehát ez az idegen szó, a flexicurity, ez jelenti a rugalmas biztonságot, ami tehát a munkaerőpiac rugalmasabbá tételét jelenti, és a munkavállalók biztonságra törekvését is egyben.
De mit jelent az, hogy igazodni kell egy-egy országnak a kultúrájához, vagy szokásaihoz? Ugye egy magyar munkavállaló egészen más célból megy dolgozni, mint például egy nyugat-európai, például egy skandináv.
Manapság az Európai Unióban arról beszélnek, hogy a foglalkoztatást kell biztonságossá tenni, és nem pedig a munkahely állandóságáról beszélnek.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti például, hogy Dánia egy nagyon jó példa a rugalmas biztonság politikájának a megvalósítására, és Dániában például lakosságnak az egynegyede évente új munkahelyen dolgozik.
De a cél az az lenne, hogy Magyarországon is, illetve hát a közép-kelet-európai országokban is legalább ilyen rugalmasságú legyen a foglalkoztatás, vagy pont, hogy az, hogy igazodni kell a magyarokhoz, és ezt tiszteletben kell tartani?
A rugalmasság az végül is egy versenyképességi tényező. Tehát a dán munkaügyi miniszter szerint az ő versenyképes megoldásuk arra alapszik, hogy van egy aktív foglalkoztatási politikájuk és egy liberális piacuk, ami azt jelenti, hogy nagyon könnyű munkavállalókat alkalmazni és elbocsátani. Elbocsátani is, mivel közpénzből finanszírozott biztonsági rendszer továbbképzést nyújt a részükre, és ezért nagyon hamar találnak újra munkát a dánok például.
Brüsszeli hét. Az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Önök a Brüsszeli hét 34. adását hallották. Legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!